Folytatjuk a beszélgetést Foszkolosz Gizellával, az Európát lakókocsival körbeutazó családjuk úti élményeiről.
Mennyi idő jutott egy-egy országra, egy-egy városra?
A járvány óriási szerepet játszott benne, de Olaszországra csak 3 hetünk volt. Ettől függően azért megnéztük tényleg Velencét, Ravennát, Firenzét, Rómát, lementünk egészen Lecséig, és Görögországra is 3 hetünk volt, de ott is jártunk már. Törökországban voltunk a leghosszabb ideig, majdnem 3 hónapot, de ott nem is maradhatsz 3 hónapnál tovább, tehát akkor ott már kell tartózkodási engedélyt kérni. És Spanyolországban is elég hosszasan voltunk, Portugáliában is több hónapot, illetve Franciaországban is.
Turisztikai és kulturális szempontból a legkedvesebb élményeitek hova fűződnek?
Az első ország Magyarország után Szlovénia volt, ami így az emlékeimben nagyon élesen megmaradt, az a fővárosban, Ljubljanában, Ljubljana nevű folyópartján, nagyon távolról láttam egy ilyen kis üvegszekrénybe rakott könyveket. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy ilyen kis folyóparti könyvtár. És ez nekem nagyon élesen megmaradt az emlékezetemben, egy nagyon jó dolognak tartom, hogy az ember oda kimehet, kiül a partra, és akkor, hogyha van kedve, akkor olvasgat, aztán visszateszi. Aztán ugye a Covid miatt Velence utcáin képzett volt abban az élményben részünk, hogy egyedül sétálhattunk.
Ritkán adatik meg valóban.
Nem tudom, hogy jártál-e már Firenzében az Uffizi képtárban.
Többször voltam Firenzében, és ezek közül csak az utolsó 2 alkalommal sikerült bejutnom, mert mindig kígyózik a sor.
Na most képzeld, hogy sorban állás nélkül tudtunk oda bejutni, és azért az is felejthetetlen élmény, amikor ott állsz Botticelli Vénusz születése című képe előtt. Firenzében még a Ponte Vecchio, ez 1345-ben épült. Ahogy azon átsétáltunk, mindenhol csak ilyen ékszerboltok vannak. Akkor csodálkoztam valahogy, nekem ez így nem illett a képbe. És aztán utána olvastam, és képzeld, hogy eredetileg azon a hídon, azon hentesek, illetve húsárusok dolgoztak. A hídon vágtak egy lyukat, és a szemetet azon engedték a folyóba. És az akkori uralkodó ezt megelégelte, és akkor azt a rendeletet hozta, hogy mostantól csak ékszerboltok lehetnek a hídon, és ehhez a hagyományhoz tartják magukat az emberek.
Mert részváltás volt.
Igen. Ez is egy olyan dolog, ami olyan nagyon érdekes volt. Aztán Pompejban jártunk, ugye, ahol a Vezúv kitörés után, nem tudom, hogy mikor fedezték föl Pompej romjait, de ugye a Vezúv az már időszámításunk szerint 79-ben kitört, tehát majdnem 2000 éves romokról beszélünk. 2 dolog az, ami ugye a gyerekeknek is a fejében megmaradt szerintem, az egyik a bordélyházaknak a fala, tehát ahogy lehetett látni ilyen kamaszutrás jeleneteket.
A falakra föl vannak festve.
Igen, és amin még a gyerekek így nagyon mulattak, jót mulattak, hogy akkoriban a vécé az olyan volt, hogy voltak ilyen ülőkék egymás mellett, ugye, és aztán a víz pedig alól ugye elsodorta a végtermeket. Tehát nem egyedül jártak vécére akkoriban, hanem ugye együttesen. Ez egy ilyen közös program volt.
A social network. Ugye,
igen. Amikor idejöttünk Tenerife-re, rá 3 hónapra, lehet, hogy még emlékszel rá, hogy La Palmán is kitört a vulkán, és több hónapig lőtte ki a lávát magából a vulkán. Itt az volt a szerencse, hogy már ugye a modern technikának köszönhetően ezt előre tudták jelezni. Tehát mondták, hogy hú, ma már, nem tudom, 300 mini földrengés volt, és kitelepítették az embereket időben, tehát szerencsére itt nem halt meg senki, és nemrégiben jártunk ott a La Palmán. Nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy milyen pusztítást végzett most, ugye az elmúlt évben a láva. Tehát voltak olyan házak, képzeld, hogy bement a láva az ajtón, az ablakon ki, tehát láttad, hogy a ház az épségben maradt, de ott volt a megkövült láva, és még ott volt a fürdőszobának a maradéka, a csempék lejöve a falról. Kicsit más színben tűnt fel így Pompej ennek az élménynek a hatására, amit akkor láttunk, hogy ez mekkora katasztrófa lehetett. És így tanul tulajdonképpen az ember az utazás során. Ugye megélsz valamit, aztán megélsz valami mást. Mondok Görögországból egy példát, ugye a gimnáziumban tanultuk, hogy itt nyugszunk vándor vihírül a spártaiaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. És amikor ott voltunk először Spártában, ami egy icipici, tehát ugye az óriási városállamból lett egy icipici kis város, és ott álltunk Leonidas szobra előtt, az egy érdekes dolog volt, aztán pedig elmentünk a Termopülai szoroshoz, ami már nem létezik, de mégis egy emlékfelirat, illetve emlékművek jelzik a görög-perzsa csatának az emlékét, és akkor ott ki volt írva ez a felirat. Tehát így másképpen tanul az ember, ugye? Amikor ott van, hogy hú, akkor tanultuk az ókori görög városállamokat, és most itt vagyunk Athénban, itt vagyunk Spártában, ez maradt belőle, és ilyen emlékek vannak. Szóval ez Azt hiszem, hogy így kéne a gyerekeket tanítani tulajdonképpen.
De jó lenne.
Tehát egy-egy ilyen tanulmányi kirándulás során. Hogyha még egy icipicit Görögországban maradunk, akkor itt muszáj megemlítenem Delfót. Ugye a delfói Jósdáról mindenki hallott már, és ott olyan energiákat éreztünk, amiket szerintem soha sehol a Földön még. A férjem szeret meditálni, és ott le is ült az egyik ilyen ókori oszlop mellé, és azt mondta, hogy úristen, tehát hogy ez egy olyan élmény volt, amiben még eddig sosem volt része. Aztán Spanyolországban, hogyha így átugrunk, ott jártunk az Alhambrában, ami ugye a mór építészetnek a csodája, tehát ott olyan kerteket építettek, amik az érzékszervekre hatottak, ugye a színekkel, az illatokkal és a szökőkutakkal, de egy nagyon halk szökőkutakat kell elképzelni. A világ 7 csodája közül szerencsénk volt ott lenni, ahol ezek valaha álltak, az olimposzi Zeus szobor helyén, úgymond, és az efezuszi templomnál, hát ezekből már szinte nem maradt semmi, de mégis egy óriási élmény volt.
Egy évig utaztatok, ez alatt körbeérnek az ünnepeink. A karácsonyt például hol, hogyan töltöttétek?
Hát ez éppen egy érdekes dolog volt. A karácsonyt Trójában töltöttük. Délelőtt még igyekeztem egy kicsit karácsonyi hangulatot teremteni azzal, hogy karácsonyi kekszeket sütöttünk a lakókocsiban, karácsonyi zenét hallgattunk, de aztán délután elmentünk, ugye újraépítették a trójai falovat, és elmentünk, és ezt megnéztük. Ez is írtó érdekes volt, ugye Trójában, képzeld, az ásatások során 7 réteget tártak fel, és volt egy ilyen rész, ahol ezeket így megmutatták, tehát annyiszor építették új a várost.
Hogyan tervezhető egy ilyen út anyagilag? Ha szabad erről kérdeznem, körülbelül mekkora költségvetésben kell gondolkodni annak, aki így szeretne útra kelni Európában?
Azt gondolom, hogy ez nagyon sokakat érdekel. Mi is kíváncsiak voltunk rá, hogy mennyi pénzt fog ez felemészteni. A férjem vezetette egy nyilvántartást, és így utólag azt mondta, hogy ha átlagolunk, akkor 4 gyerekkel körülbelül 1000 eurót költöttünk havonta. Ami azt jelenti, hogy voltak hónapok, amikor többet költöttünk, és voltak, amikor kevesebbet. Találkoztunk olyan emberekkel, akik nagyon alacsony büdzsével rendelkeztek. Tehát akkor van ez a faktora az anyagiaknak, ugye, hogy mennyit költ az ember élelemre, de az nagyjából annyi, mint amennyit otthon is költene, úgy átlagolva. Kell egy autóbiztosítás, és attól függően, hogy mennyit mozogsz az autóval, ugye, mert az autó az benzinnel megy. Tehát kiesnek azok a költségek, amik az albérletre, illetve a havi rezsire az fordítandóak, viszont bejön a benzin költség, illetve az autópálya is bejöhetne, de mondjuk azokat mi eléggé jól elkerültük. Nagyon jó mellékes utak vannak, amiken lehet haladni.
És többet is látsz, hogyha letérsz arról.
És többet is látsz, igen. Szóval én azt gondolom, hogy ez talán a legolcsóbb életforma, alapvető dolog, hogy az embernek legyen egy, hogyha ezt hosszú távon szeretné csinálni, legyen egy bevételi forrása, vagy abból, hogy kiadja a lakását, vagy abból, hogy online valamilyen tevékenységet folytat, mint grafikus vagy informatikus.
Azért azt ne felejtsük el, hogy a világjárvány alatt keltetek útra, a határlezárások alatt. Milyen nehézséget okozott ez az utazásban?
Hát a szervezésben eléggé bonyolult volt logisztikailag kitalálni, hogy most hova menjünk, melyik országból, hova lehet menni, mert hogyha az anyagiakról beszéltünk, akkor az se lett volna egy olcsó történet, hogyha egyfolytában teszteket kellett volna csinálni 6 embernek. Úgyhogy ezt igyekeztünk elkerülni. 2-szer kerültünk karanténba, 1-szer Magyarországon, és 1-szer pedig, ami egy eléggé idilli volt. Volt körülbelül 6 óránk arra, hogy találjunk egy helyet, mert azt mondták a franciák, hogy lockdown lesz, és aztán pedig csak 15 kilométeres távolságban lehet majd mozogni. Akkor szerencsére a tengerpart közelében voltunk. Aztán megérkeztünk egy kempingbe, ami szinte üres volt, tehát körülbelül rajton kívül talán 3 vagy 4 család tartózkodott még ott. A kemping a tengerpartján volt, ahol egy adott pillanatban lovakat láttunk, ilyen fiatal lányokkal, és ott a tengerben lovagoltak.
Nagyon kevesen élték meg így a bezártságot.
Igen, és azért a 15 kilométeres körzet az elég volt arra, hogy az ottani nemzeti parkban óriási sétákat tehessünk, és flamingókat csodálhassunk, illetve ezeket a gyönyörű szép fehér lovakat, amiről ez a vidék híres.
Mi lett az autóval? Hol van most az az autó? Abban ülsz most?
Nem, attól az autótól megváltunk, mégpedig azért, mert ezek nem úgy vannak építve, ezek a lakóautók, hogy valaki benne éljen. Tehát ugye, amikor 24 ezer kilométert megteszel vele, és mindig rászkodik az autó, akkor így elengednek a faanyagok, és egy picikét úgy szétment a szövet rajta. Szóval megviselődött.
Tényleg nem arra vannak tervezve, pedig azt gondolnám, hiszen ez a neve, hogy lakókocsi.
De nem annyira stabil. Tehát az, amit vettünk, az nem volt annyira stabil, és azután pedig körülbelül másfél évvel, hogy eladtuk azt a lakóautót, most nem régiben vettünk egy másikat, ami tényleg olyan, amit úgy elképzeltünk magunknak. Tehát akkor úgy láttuk, hogy jó, itt hiányozna még egy kis munkalap, milyen jó lenne, ha meg lehetne fordítani az asztalt, és akkor egy ilyet kerestünk, és ez most így megvan. De ez már csak 4 személyes, szóval ezzel már csak 4-en tudunk majd útnak eredni.
Várjál, igen, ebből most azt sejtem, hogy ugyan ti most Tenerifén éltek, és nem lakókocsiban, de hogy említetted, most is lakókocsiban ülsz, tehát ebből arra következtetek, hogy útra keltek? Ismét?
Hát nagyon szeretnénk, mint ahogy mondtam az elején, most még így a tervek még alakulóban vannak, de a két nagyfiunk remélhetőleg egyetemre fog menni. És aztán már csak 4-en maradunk, és tulajdonképpen minden nyitva áll, de egyelőre arra használjuk a lakóautót, hogy itt bejárjuk a Kanári-szigeteket. Tehát például holnap már megvettük a kompjegyet, átmegyünk La Gomerára a hétvégére, és megnézzük La Gomerát. Karácsonykor pedig La Palmán voltunk.
Hogyha most össze kellene foglalni, hogy végül is kinek ajánlod ezt a fajta utazást, hogyan fogalmaznád meg ezt az üzenetet?
Én azt gondolom, hogy nem mindenkinek ez az útja. Tehát van, akinek ez nem való. Viszont szerintem az nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy csak egyszer élünk. És nagyon sok barátom van, és nagyon sok ismerősöm, akiknek másfajta vágyaik vannak. Én csak azt mondanám nekik, hogy azokat próbálják meg megvalósítani. És az ott kezdődik, hogy elhiszik, hogy megvalósul. Mondok neked egy példát, amikor elkezdtük árulni a házunkat, akkor én igazából még nem akartam eladni. Tehát én túlságosan kötöttem a munkámhoz, a gyerekekhez, a kollégákhoz, mindenkihez. És aztán pedig megérett bennem ez a dolog. És volt egy jelszavunk a laptopon, ami most nem szó szerint mondom, de az volt a lényege, hogy egy új élet kezdődik jövőre. És aztán decemberben mondtam a férjemnek, hogy figyelj, mi ezt tudat alatt, ezt így valahogy beletápláltuk az univerzumba, hogy ezt a házat, ezt mi jövőre fogjuk eladni, figyeld meg. És rá 2 hétre megérkezett a vevőnk, amikor már tényleg akartuk. És most is úgy vagyok vele, hogy most van egy nagy álmom, amit szeretnék, és annyira koncentrálok rá, és aztán majd jövőre elmesélem neked, hogy valóban megvalósul.
Szabadon foglak majd.
És a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy kiszakadni abból a megkötöttségből, ami így ránk van erőltetve, hogy a gyerekeknek iskolába kell járni, hogy nekünk dolgozni kell ahhoz, hogy nyugdíjunk legyen. Ezerfajta más mód van. És most csak azt mondom neked, hogy mi eljöttünk, kijelentkeztünk Németországból, a gyerekek nem voltak bejelentve sehova, tehát nem volt úgymond iskola kötelezettségük, de egy online iskolába persze jártak, és aztán pedig most a bende hamarabb fog érettségizni, mint a korabeliek. Mert mindenre van lehetőség, van extra vizsgákra lehetőség, van osztályugrásra lehetőség. Csak ezeket meg kell keresni. Tehát ez munkával jár, igen.
Ez azt jelenti, hogy ti is visszaálltatok a munkába, a gyerekek is visszaálltak az iskolába, és minden úgy megy most a hétköznapokban, mint ment az korábban, csak akkor éppen Németországban?
Igen, de ez se volt azért egy egyszerű történet. Tehát integrálódni egy teljesen más nyelvű országban, spanyolul egyáltalán nem tudtunk. Alig ismertük ki magunkat, azért ez sem volt egy egyszerű történet, de azt hiszem, hogy megérte. Tehát most a legkisebb fiam már folyékonyan beszél spanyolul, másfél év után olvas, és kanári akcentussal beszél, nagyon vicces.
És ti hogy beszélitek a nyelvet?
Hát mi olyan szinten, hogy amivel úgy jól el vagyok, tehát egy ilyen A2-es szinten, tehát el tudok intézni dolgokat, tudok egy kicsit beszélgetni, de amikor én szeretnék valamit mondani, azt tökéletesen el tudom mondani, de amikor ők válaszolnak, na ott már ott elkezdenek a gondok, azt nem biztos, hogy megértem. Hát nagyon gyorsan beszélnek.
Hogyha végignézitek azokat a kultúrákat, azokat a nemzeteket, amelyeknek az országában jártatok, melyik volt az, ami a legmaradandóbb nyomot hagyta, és a legszívesebben emlékeztek vissza rá, és miért?
Törökország, lehet, hogy csak azért, mert az volt az az ország, ami nagyon-nagyon új volt számunkra. Hogyha elmész Törökországba jó mélyen be délre, délkelet Törökországba, akkor elérkezel egy olyan részre, amit nem tudom, hogy említette már, például Szanliurfa. Ez Észak-Mezopotámia tulajdonképpen, azon a részen van a világ legrégebbi egyeteme. Tehát tulajdonképpen, mintha egy időutazáson vennél részt. Tehát valahol ott kezdődött a történelem, ugye Mezopotámiában, amiről így nem tanulunk. Tehát olyan dolgokat fedeztünk föl, amikről az iskolában soha nem tanultunk, mert ez ugye távol van, tehát ez már nem Európa, ez már Ázsia, és valahogy ez már nagyon távoli tőlünk.
Személyes kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban mi hagyta a legnagyobb lenyomatot? A helyiekkel való találkozásban.
Azt hiszem, hogy ez is Törökországnak ahhoz a részéhez kapcsolódik, amit az előbb említettem. Itt az történt, hogy nem sokszor féltünk az út során, de ezen a részen ez egy nagyon pici kis városka volt, vagy talán egy kis falu, a szír határhoz nagyon közel. Ahogy leparkoltunk, megjelent körülbelül 30 vagy 40 kisgyerek, barátkozni akartak, és igazából a hunor kezdett el először félni, és aztán az ő félelme valahogy átragadt ránk, nagyon ismeretlen volt. Kiszálltunk a kocsiból, és igazából semmi rossz dolog nem volt, csak valahogy olyan nagyon új volt az egész, és nagyon, nagyon furcsa. Becsuktuk a lakóautót, lehúztuk a redőnyöket, és akkor úgy vártam, hogy hú, nagyon gyorsan teljen el az este, és holnap nagyon korán elindulunk tovább. Tehát a szírhatárhoz közel voltunk, ugye nem is olyan régen, ott még azért háború volt, mesélték az ottaniak, hogy ott hallották a lövöldözéseket. Lehet, hogy ez volt bennünk. Na mindesetre becsuktuk a lakóautót, és egyszer csak kopogtak az ajtón. Na hát akkor még jobban megijedtünk, mi lehet ez. És képzeld el, hogy az a férfi kopogtatott, akinek a házával szemben parkoltunk, és a Google Translate-tel lefordítottuk, hogy mit mond, mert hát ugye nem értettük a nyelvet, és azt mondta, hogy mivel itt parkoltok a házam előtt, ezért a vendégeim vagytok, és szeretettel látlak benneteket, gyertek be hozzánk. És egy olyan házat képzelj el, ahol nincsen semmi tulajdonképpen, tehát nincsenek bevakolva se a falak, csak egy nagy szőnyeg van a padlón, és oda le volt terítve egy terítő, és mindenfajta finomságt fel volt nekünk kínálva, a férjem nagyon kommunikatív volt, és szemmel láthatóan ez nem egy gazdag család volt, hanem egy szegény család, és mégis fontos volt nekik az, hogy bennünket vendégül lássanak, és aztán átinvitálták még a férfiakat a teházó részbe, tehát ilyen szegényesen, de mégis gazdagon, azt kell, hogy mondjam, hogy gazdagon, tehát nekem egy ilyen ember sokkal gazdagabb, mint az, aki ül a vagyonán egy óriási családi házban, és nem tud belőle adni, nem tud mások számára jót teremteni.
És milyen érdekes, hogy ez a fajta félelem, frusztráltság milyen pillanat alatt át tudott fordulni egy meleg szeretetteljes légkörré.
Igen, és azt hiszem, hogy ezzel az érzéssel kell mindenhova elmenni. Tehát nem szabad, hogy a félelem uralkodjon rajtunk, mert abból semmi jó nem származik.
Foszkorosz Gizellának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bízom abban, hogy egy következő út után ismét megoszthatjuk a hallgatókkal azokat az élményeket, amelyekben részletek lesz a már csak 4 személyes lakókocsiban. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, kedves hallgatók. Találkozunk egy hét múlva ismét itt a Rádió Cafén. Babik Editet hallottátok.